Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Egy gyermek első 1000 napja kritikus a fejlődése szempontjából. Hogy miért és hogy mi az állam szerepe ebben az első időszakban, arról Tóth Kinga Dórával, a Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Család és Idősügyi Államtitkárával beszélgettem.
Ugye az élet első 1000 napja, ez egy régóta tudott tény, de mostanában egyre inkább a fókuszba kerül, hogy miért is olyan lényeges. Az is fontos talán, hogy honnan számítjuk. Mert az élet első 1000 napját a fogantatástól szoktuk számítani, tehát ez azt is kimondja ez az elmélet, hogy már ugye egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik egy gyermekkel a magzati létben. Tehát lényegében a fogantatástól számítva a gyermek második életévének végéig tartó kritikus időszak. És egyre több kutatás fókuszál erre az időszakra, mind a fejlődési lektan, mind a szociológia, mind a közegészségügy, illetve legutóbbi téma területeket tekintve a neurobiológia szerint is, minden tudomány szerint ez egy kritikus időszak. Miért? Mert rengeteg minden úgy tűnik, hogy ebben az időszakban társadalmi hátrány, ugyanakkor, és hogy majd ezt akár le is lehet vetkőzni, nem olyan lényeges ez az egész időszak, de kiderül, hogy az például, hogy az anya hogyan van ebben az időszakban, mennyire stresszes, vagy sem. Hogyan bánik a gyermekével, a magzatával, az ugye hogyan éli át az anyai tartós stresszt. Ez később lenyomatokat képez gyakorlatilag a kisgyermek személyiségében, méghozzá úgy, hogy ezek a korai biológiai és pszichoszociális hatások nem csak hogy átmeneti fejlődési állapotokat befolyásolnak, hanem tehát tartósan strukturálják az idegrendszernek a működését és fejlődését, a kisgyermek későbbi stressz szabályozását, a kötődési mintázatait, hogy képes lesz-e felnőtt korában vagy később tartósan kötődni, és hát sajnos ezeken keresztül akár a későbbi életszakaszaiban a társadalmi mobilitás esélyeit. Szóval itt az lesz mindig a lényeges ebben az első 1000 napban, hogy ezek a tapasztalatok, amiket ilyenkor szerez egy magzat, illetve csecsemő, beágyazódnak tehát a biológiai rendszerekbe, és ott lenyomatokat képeznek, mint említettem. És egyébként ezért nem mindegy, mint mondtam, az anyai tartó stressz, ugyanis ez kortizolt termel, és az a helyzet, hogy ez a kortizol hormon, ez a gyermek szervezetére is nagyon rossz hatással van. Rengeteg elmélet foglalkozik ezzel, az egyik ilyen a biológiai beágyazottság, beágyazódás modellje, ami ugyanezeket leírja tudományos nyelvezettel, amit az előbb említettem. És azt is hozzáteszik ezek az elméletek, hogy az első 1000 napban a gyermek, illetve a magzat nagyon nagyfokú plaszticitással bír, azaz nagyon nagyfokon alakítható. És éppen ezért nem mindegy, tehát, hogy minek van kitéve. És az a helyzet, hogy ehhez még hozzájárul, hogyha az anya stresszes, hogyha a családi élet, hogy is mondjam, nagyon diszfunkcionális, hogyha rengeteg a konfliktus a családban, hogyha az anya, nem tudom, ez egy nem várt terhesség, hogyha közben az anya, hogy is mondjam, vegzált, és nem tudja nyugodtan várni ezt a gyermeket, és utána pedig, ahogy a gyermek megszületik, akkor is egy nyugtalan társadalmi családi millióbe kerül, akkor sajnos a későbbiekben ugye nem tud biztonságosan kötődni. A biztonságos kötődés pedig, mint említettem, hozzájárulhat ahhoz, hogy nem lesz hatékony a saját érzelmeihez való viszonya a gyermeknek. Nem fogja tudni az érzelmeit sem felismerni, sem azokat hatékonyan szabályozni. És ez persze rengeteg mindennel lesz a későbbiekben kapcsolatban. Különben ennek van még egy modellje, Bronfenbrenner találta ki kutatóként ezt az ökológiai modellt, és azok is megerősítik mindazokat, amiket most elmondtam. Tehát summa summarum azt lehet mondani, és a közgazdasági és szociológiai modellek is megerősítik, hogy éppen ezért a korai intervenció, és az, hogy beruház egy állam, egy társadalom, beruház az emberi tőkébe, akár pénzt, energiát, paripát, fegyvert nem kimélve, beruház ebbe az első 1000 napba úgy a humán erőforrását, mint a pénzbeli forrásokat tekintve, akkor ez sokszorosan meg fog térülni. Tehát éppen ezért nagyon nagy jelentősége van ezeknek a korai intervenciós programoknak, amelyek tehát olyan célzott beavatkozások, amelyek a fogantatástól a kisgyerekkor végig támogathatják tehát a gyerekek fejlődését, és hát ez különösen jelentős azokban esetenként a hátrányos helyzetű, vagy és olyan családokban, ahol nagyon sok nehézséget szenvednek el a fogantatástól a gyermek mondjuk 2 éves időszakáig. Szóval szociológiailag megéri, abszolút, megéri most csúnya kifejezéssel, tehát támogatni ezeket a családokat, ezeket az anyákat ebben az időszakban, és szociológiai értelemben azért is megéri tehát beavatkozni korai intervenciós programok mentén, akár úgy, hogy ugye tudjuk jól, hogy hátrányos helyzetű térségekben vannak például biztos kezdett gyerekházak, amik milyen, hogy is mondjam, segítik a szülői kompetenciák erősítését. Oda tesznek erőforrásokat hátrányos helyzetű térségekbe, ahol azok nincsenek. Tehát ezek sokszorosan tehát megtérülnek később, mert kimutatható kutatásokkal, hogy ezekben a régiókban, ahol erre költenek, meg ebbe beruháznak, ott alacsonyabbak a szociális egészségügyi kiadások, kevesebb lesz a deviáns viselkedés, a bűnözés, mérséklődhetnek az oktatási egyenlőtlenségek, és csökkenhet az intergenerációs szegénység. Szóval ezért hangsúlyoznám az első 1000 nap fontosságát.
A várandóság alatt, illetve a gyermek első 2 évében ideális esetben az állam is ott van a család mögött. Hol kell ön szerint a leginkább változtatnia, fejlődnie az államnak, hogy még jobban tudja segíteni ezt az időszakot?
Szerintem nagyon lényeges az, hogy még több helyen elmondja az állam, vagy védőnők, vagy az egészségügyi ellátórendszer, illetve a szociális ellátórendszer elmondja, ezek az anyák, a várandós nők tudják, hogy milyen folyamatok zajlanak a testükben, tudják, hogy még inkább, hogy, és ezért kellenek az olyan iskolai programok akár, az iskolai szociális segítőkön, szociális munkásokon keresztül, amik már a serdülőkorban, vagy még azelőtt a gyerekeknek is megtanítják, hogy milyen folyamatok zajlanak a testükben, hogyan készüljenek a családi életre, milyen stresszfaktorok vannak a világban. Ugye ez egy nagyon bizonytalan világ, sokszor mondjuk, hogy soha nem volt még ennyire pillanatnyi, amit átélünk, nagyon sok változás van körülöttünk, és meg kell tanítani a gyerekeket nem csak az egészségtudatosságra, a családi életre való nevelésre, hanem bizony arra is, hogy hogyan bánjanak a stresszel. És erre azért vannak nagyon komoly technikák, mert ha erre nem tanítjuk meg a gyerekeket, akkor később ők maguk is esetleg olyan szülőkké válnak, úgy fogják várni a saját gyereküket, hogy nem tudnak ezzel a tartó stresszel, ami, hát mondom még egyszer, a modern világnak egy sajátossága megbirkózni. Úgyhogy ezekben az iskoláknak, a védőnőknek és akár a gyerekjóléti családsegítő szolgálatoknak is komoly szerepe lehet.
Mekkora probléma a kismamáknál a tartó stressz, ez mennyire befolyásolja a gyermek fejlődését?
Ugye van a stressznek különféle típusai vannak, ugye az EU stressz és a DI stressz. Az EU stressz az alapvetően öröm. Tehát amikor te valamire felkészülsz, mert fel vagy spannolva, magas az adrenalin, az is stressz, csak az hát úgynevezett jó stressz. Viszont van a distressz, ami meg leblokkol, gátol, ezt hívhatjuk akár toxikus stressz forrásnak is, és ezt a fejlődéskutatók is használják, ezt a toxikus stressz kifejezést. És ebben már az a helyzet, hogy kétfajta formája van, vagy kétfajta szintje, még van olyan, ami tolerálható, ami azt jelenti, hogy egy tartósan egy komolyabb stressznek van kitéve egy kismama, vagy a magzat, vagy pedig a kisgyerek, vagy a csecsemő, amikor megszületik, de még ez, hogyha kap valamilyen szociális támogatást, vagy egy védőnő, vagy egy szakember támogatja őt, akkor ez még feldolgozható. Viszont van az a toxikus stressznek az a fajtája, ami nagyon tartós, intenzív stresszhelyzet, és tulajdonképpen ez sokszor akkor is van, hogyha egy kisgyerek, például most ugye nagy téma a kórházba rekedt gyerekeknek a helyzete, tehát sajnos el lehet mondani, hogy ugye nagyon támogató lehet egy kórházi közeg, de ott olyan ártalmak érhetik, ugye védő, óvó, biztonságos kötődés nélkül. Nem azt mondom, hogy ez egy stresszes állapot, nem biztos, hogy egy toxikus, stresszes állapot a csecsemő számára, de minden esetre a hospitalizációs ártalmon keresztül ez is ártalmas lehet. Tehát ilyen értelemben akár a kórházban rekedt gyerekek esetén is lehet beszélni arról, hogy az első 1000 nap az kifejezetten jelentős.
Családi hét.
Fogadjuk el, hogy a gyerekek szoronganak az iskola kezdéstől, sőt, még mi szülők is hasonló érzésekkel küzdünk ilyenkor, tanácsolja a klinikai szakszichológus. K. Németh Margit gyermekpszichoterapeuta azt tartja a legfontosabbnak, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, ne riogassuk őket, de ne is titkoljuk el a rájuk váró nehézségeket. A szakembert Herceg Zsolt először az általános iskola első osztályába készülő gyerekek felkészítéséről kérdezte.
Ez egy valóban nagyon nagy váltás, hiszen gondoljunk csak bele, hogy bár most azt hallottam, hogy rövidítik az órákat, de hogy eddig bármikor felállhatott, kimehetett, kedvére rajzolhatott, beszélgethetett, és ez most ugye megszűnik, bár nagyon sok nagyon jó pedagógus van, aki így az első időben szinte ilyen beszoktatást tart az iskolába, de hát ettől függetlenül azért ez egy nagyon nagy változás, és nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is nagy váltás, hiszen itt nincs tolik bejárás, mint az óvodában, hanem időre be kell érni, érte kell menni. Szóval, hogy ez minden család életében azt gondolom, hogy egy nagyon nagy változás, és ezt el is kell tudni fogadnunk, hogy a gyerekekben is van némi szorongás e felől, hiszen bennünk is van, felnőttekben is, hiszen innentől kezdve egy teljesítmény alapján fogják megítélni a gyereket, és úgy érezzük mi felnőttek is, hogy ezzel minket is megmérnek. Mi is megmérettetünk tulajdonképpen. Úgyhogy ez nem csak a gyerekeknek nehéz, hanem a szülőknek is. Fogadjuk el, hogyha a gyerek izgulnak, hogy szoronganak. Próbáljunk meg mi felnőttek ne izgulni és ne szorongani, és beszélgessünk róla, nem erővel és nem erőszakkal, és főleg nem riogatva, hogy ma majd az iskolában, ma majd ott meglátod, hanem hogy akár a saját történeteinkből, akár azt is el lehet mondani, hogy nekünk is nehéz volt. Szóval, hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy beszélgessünk erről a nagy váltásról, mert ez egy nagyon nagy váltás egy gyerek életében.
Hogyan lehet megtalálni, milyen szavakkal, milyen mondatokkal az arany középutat a riogatás és a kép túlságosan rózsaszínre festése között?
Azt a részét le is vágnám, vagy el is felejteném, hogy riogassuk a gyereket, én azt nagyon nem tartom jónak, és valóban azt sem tartom jónak, hogyha azt mondjuk, hogy hát ez maga a csoda, mert valóban van benne csoda, hiszen megtanul írni, olvasni, de hát azért ez egy kemény helyzet. Nyugodtan el lehet azt mondani, hogy igen, ez egy nehéz, meg nagy változás, de hogy lesznek ott új barátai, nagyon sok gyerek lesz, tehát hogy miközben elfogadjuk azt, hogy valóban ez nem egy mézes házikóba való besét, hanem hogy itt igenis vannak nehézségek. Emellett azért azt is el kell mondani, hogy de milyen jó dolog történhet ott vele. Ő fogja tudni már elolvasni a mesét, vagy fog tudni írni. Tehát a jót is, és a realitást is el kell mondani, hogy ez azért nem egy könnyű helyzet.
A nagyobb gyerekekkel, akik már iskolába járnak, miről hogyan beszélgessünk ilyenkor? Nagyon hosszú a nyári szünet, amit nyilván többségükben élveznek a gyerekek, ugyanakkor olyanok is vannak, akik már várják az iskolát, mert szeretnének találkozni a barátaikkal, még ha nem is a tanórák után vágyakoznak elsősorban. Velük miről és hogyan érdemes beszélgetni ilyenkor?
Megint egy nagyon fontos dolgot mondott, amit azt gondolom, hogy a kicsiknek is lehet mondani, hogy barátokra lelhetnek. És a nagyobbaknál igen, ez valóban egy fontos dolog, hogy a nyár az egy tulajdonképpen több mint 2 hónap, és nagyon szerencsés az a gyerek, aki időközben, tehát a nyári szünet alatt is tud találkozni a barátaival. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Illetve az még egy nagyon jó dolog, hogyha olyan helyre megy nyaralni, ahol vannak barátai, vagy úgy mennek nyaralni családok, hogy vannak azonos korosztályúak, mert ez könnyíti ezt a helyzetet. És hát nyilván ez egy reális mondás, hogy már nagyon várja, hogy találkozzon a barátaival, ez ugye a jó oldala a dolognak, de hát nyilván azért velük is kell arról beszélgetni, attól függ, hogy ugye hanyadikos, mert mondjuk egy hetedikesnél már érdemes arról is beszélgetni, hogy azért ez már számít itt a továbbtanulásnál, egy 8-osnál is. Szóval, hogy a korosztálynak megfelelően én azt gondolom, hogy vannak olyan fontos dolgok, amiket be kell csempészni egy ilyen kellemes beszélgetésben, mondjuk mikor együtt megyünk vásárolni a kinőtt ruhát, a kinőtt cipőt, és akkor így lehet egy ilyen beszélgetésbe ezeket beleszülni.
Magunkat és a gyereket fárasszuk azzal, hogy ilyenkor elővesszük a füzeteket és a tankönyveket, hogy gyakoroljunk egy kicsit, hogy reggel felébresszük a gyereket abban az időben, amikor majd iskolába kell menni, hogy visszaszokjunk, vagy pedig az is jó, hogyha a nyári szünet utolsó napjának utolsó percéig igazi nyári szünet van.
Ez is egy nagyon fontos kérdés, mert valóban nyáron gyerekekkel is, felnőttekkel is elszalad egy kicsit az idővel való gazdálkodásunk. Vannak családok, ahol azt mondják, hogy ez egy jól bevált módszer, hogy elkezdik felkelteni, vagy elkezdenek gyakorolni. Én azt gondolom, hogy ez gyerekfüggő, meg családfüggő. Nyilván azok a családok, akik kicsit jobban szoronganak attól, hogy mi lesz, azok már lehet, hogy nem csak az utolsó héten, hanem már az utolsó hónapban elkezdik. És vannak családok, akik azt mondják, hogy élvezze ki a gyerek. És hát nyilván ehhez az is fontos, hogy ismerjük annyira a gyerekünket, hogy tudjuk, hogy neki mivel segítünk, mivel oldjuk a szorongását. Tehát, hogyha azzal felerősítjük a szorongását, hogy már pedig most minden nap fel kell fél hétkor kelned, és nem tudom én, napi 2 órát kell gyakorolnod, akkor azt gondolom, az nem biztos, hogy jó. De hogyha olyan a gyerek, aki ezt így igényli, hogy már pedig ő rákészül az iskolára, az meg igen. Én fontosabbnak tartom azt, hogy nem csak a nyáron, hanem úgy egyáltalán a gyerek legyen olvasó, tehát érdeklődő, nyitott, mert hogyha megvan ez a nyitottsága, hogy olvasson, hogy megismerjen új dolgokat, hogy a család is úgy szervezi, hogy olyan helyekre mennek, ahol az ő érdeklődése ki van elégítve, ez sokkal többet ad, mint hogyha naponta 2 órára 40 fokba leültetem, és azt mondom, hogy már pedig 10 matematika példa, 10 magyar példa, és nem tudom, 20 oldal olvasás.
Akik most 30-40-50 évesek, azok közül sokan, ezt mindannyian tudjuk, hogy így van, szenvedtek el ilyen-olyan traumákat az iskolában. Milyen mértékben és hogyan kell átadni ezt a gyereknek, hogy a valóságot ismertessük meg vele, azzal kapcsolatban, ami rá vár, de ne túlozzuk el?
A traumát ne adjuk át semmiképpen. Azt nem tartom feltétlenül jónak, hogyha rózsaszínné tesszük ezt az egész iskola. Hát hiszen gondoljon bele, 8 év, 4 év a középiskola, aztán ha megy főiskolára, egyetemre, tehát ez egy hosszú idejű elfoglaltsága lesz. És igen, ez ebben nagyon sok nehézség van. Nagyon fontos az, hogy a nyitottságot őrizzük meg, tehát legyen olyan kapcsolatunk, és legyen olyan nyitott a viszonyunk a gyerekünkkel, hogyha bármi éri az iskolába, azt elmerje mondani. Ne féljen attól, hogy akkor mi gyengének tartjuk, ne féljen attól, hogy akkor elítéljük, hogy ő nem tudta megoldani a helyzetet, és sokkal inkább az, hogy merje elmondani, legyen beszélgetés, hogyha valami történik az iskolába. Keressünk megoldást, nyilván nem azt, hogy már pedig akkor bemegyek, és akkor én meg, hanem hogy a gyereket tegyük probléma megoldóvá, meg helyzetek megoldására alkalmassá, és ez viszont csak akkor fog menni, hogyha nem csinálunk ebből az egész iskolai helyzetből egy ilyen nagyon mézes-mázos dolgot, hiszen nagyon sok nehézséggel fog találkozni a gyerek, amit meg kell tudnia oldani.
Például akkor, amikor általános iskolában alsó tagozatból felső tagozatba lép a gyerek, mert az nagy váltás, ugye?
Igen.
Erre is érdemes felkészíteni, ugye?
Hát hogyne, hát hiszen sokkal több pedagógus fogja körülvenni. Ugye ma már nagyon sok iskola csinálja azt, és ezt nagyon jónak tartom, hogy le és föl tanítanak pedagógusok, vagy hogy nem minden tantárgyat egy tanítónéni tanít, hanem több pedagógus száll be már alsó tagozaton, ezzel is könnyítve azt, hogy felsőben azért nagyon-nagyon sok új emberrel fog találkozni, és nem csak a pedagógusok lesznek újak, hanem hát nagyon sok iskolában felső tagozaton már vándorolnak a gyerekek, mert ilyen terem, olyan terem, amolyan terem, az is egy nagy nehézség lesz. Összeszedni a holmimat, bepakolni, nem elhagyni. Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy váltás, és persze hát erről is lehet velük beszélgetni.
Családi hét.
Mintegy 127 ezer nyugdíjast érint, hogy a kormány január 1-től 120 ezer forintra emeli a nyugdíj minimumot, mondta Farkas András nyugdíjszakértő. Szerinte az új összeget nem szabadna rögzíteni, megállapításánál legalább az inflációt figyelembe kellene venni, enélkül gyorsan elértéktelenedhet az új minimum. Varga Mónika interjúja.
Ez nagyon komoly segítség annak a 127 ezer öregségi nyugdíjasnak, akinek a nyugdíja kisebb most, mint 120 ezer forint. Közülük 71 ezeren vannak úgy, hogy 100 ezer forintot sem ér el a nyugdíjuk, nekik ez abszolút komoly segítség, de természetesen a 100 és 120 ezer közötti sávban nyugdíjat kapó kb. 56 ezer nyugdíjasnak is ez egy nagy segítség lehet. Ugye a bejelentésből nem igazán derült ki, hogy a Tisza párt választási programjában említett rokkantsági nyugdíjasok, vagyis a mai nevükön rokkantsági ellátottak is számíthatnak-e arra, hogy 120 ezer forintra megemelkedik az ellátásuk, mert ha igen, akkor az még további 115 ezer ember számára lenne nagyon jó hír.
A rokkantsági nyugdíj vagy a rokkantsági ellátás a nyugdíjminimumhoz van kötve? Tehát abból az egy referenciapont a számításánál?
Nincs egyáltalán, mert a rokkantsági ellátás az egy egészségügyi pénzbeni ellátás, nincs közel a nyugdíjrendszerhez, sajnos, ugye mert le lett választva a rokkantsági nyugdíjrendszer 2012. január 1-től. Viszont a választási programban a Tisza párt azt ígérte, hogy a rendes nyugdíjak, vagyis az öregségi nyugdíjak, meg a rokkantsági nyugdíjak, azok nem lehetnek 120 ezer forintnál kisebbek, mert mivel nincs rokkantsági nyugdíj, hanem helyett a rokkantsági ellátás van, gondolom erre utalhatott ez a választási programpont. Én nagyon örülnék, hogyha ez így lenne, mert a rokkantsági ellátottak körében is ez a 115 ezer ember, ez nagyon örülne egy ilyen emelésnek. A rokkantsági ellátottak közül a 100 ezer forintot sem éri el 92 ezer embernek az ellátása, tehát nekik is ez egy óriási segítség lehetne.
A pénzügyminiszter ugyanakkor azt közölte, hogy a nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik. Kinek és mennyivel emelkedhet a nyugdíja, és ez már a minimál nyugdíjhoz van kötve, tehát ez azért fog emelkedni?
Nem. A minimál nyugdíj emelése, hogy följönnének 120 ezer forintig, az összes olyan nyugdíj, amelyik ennél kisebb, az egy különálló intézkedés, és erre jönne rá a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők esetén egy külön plusz nyugdíj emelés, ami 6-12 ezer forintos mértékű lehetne a Tisza párt választási programja szerint, de a kormány e tekintetben még nem jelentett be semmit, csak arra utalt, hogy majd jönnek a további bejelentések, ahogy a kormányülésen ezeket megvitatják. Nyilván azért kell fokozatosan bejelenteni ezeket az intézkedéseket, mert fedezetet kell találni rájuk a jövő évi költségvetésben, aminek most zajlik a tervezése. Maga ez a minimál nyugdíj emelés is, hogyha kiterjed arra, ha kiterjedne a rokkantsági ellátottakra is, akkor körülbelül egy olyan 210 milliárdos tétel lenne, aminek a fedezete nyilván már megvan, tehát azért jelenthették be, hogy az öregségi nyugdíj minimum fölemelkedik 120 ezer forintra. A 120 és 140 ezer forint közötti sávban 125 ezer öregségi nyugdíjas meg rokkantsági ellátott van, tehát ha az ő emelésükre ez a plusz 6-12 ezer forint, ez egy újabb tétel, és az a fölötti emeléseknél egyelőre nincs változás, hanem valószínűleg ugyanúgy emelik majd a nyugdíjakat, mint eddig, vagyis az infláció mértékével.
A minimál nyugdíj számos szociális juttatás kiszámításakor referenciapontként szolgál.
Ez nem így van. 2023. január 1-től szerencsére leválasztották a szociális ellátásokat a nyugdíj minimális összegéről. Ugye az akkor 28.500 forint volt, és létrehozták az úgynevezett szociális vetítési alapot. Ebből számolják ma már a szociális és gyermekvédelmi ellátások körében több mint 20 féle ellátást. Sajnálatos módon az még mindig 28.500 forint, tehát ez egy a nyugdíjrendszertől függetlenül, de következő intézkedés az lehet, hogy a szociális vetítési alappal is kezdjen valamit majd a kormány, de ez nem a nyugdíjrendszerre tartozik már. Amit nagyon fontos még szerintem hangsúlyozni, hogy semmiképpen nem lenne célszerű a minimál nyugdíj emelésére vonatkozó jogszabályokban mereven rögzíteni ezt a 120 ezeres küszöbértéket, ezt legalább az infláció mindenkori mértékével növelt összegben kéne a következő évekre vonatkozóan a rendelkezésekben megállapítani, hogy ne veszítse az értékét, hogy ne amortizálódjon ez az összeg, mert nyilvánvalóan 2-3-4-5 év múlva már 120 ezer forint is sokkal kevesebbet ér, tehát már bőven a mély szegénységbe fogja ismét belenyomni a nyugdíjasokat.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is meghallgathatják az infostart.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Domonics András.